Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai Ezer Arc témája a Magyar Rádió története hangdokumentumok alapján, és mivel ez egy összetett témának ígérkezik, ezért nem is egy, hanem egyből három vendégünk van. Én Fényes Péter hangrestaurátor bemutatására vállalkozom, aki valószínűleg ezt a kis csapatot összefogja. Sok szeretettel köszöntöm Péter, és két hölgy is van velük. Előzetesen megkértem őket, hogy ők viszont saját magukat mutassák be.
Én Judit vagyok, a Magyar Rádió Prózai Archívumában.
Én pedig Nagy Györgyi vagyok, a Zenei Archívumot képviselem.
Jó, tehát önöket is sok szeretettel köszöntöm, és igazából a mai klub az olyan, hogy igazából hallgatjuk, mert önök készültek fel, önök tudják, hogy mit szeretnének elmondani nekünk. Nekem így előzetesen annyi kérdésem lenne, hogy időnként majd, ha a közönség részéről lenne kérdés, akkor teremtsünk nekik lehetőséget a kérdés feltevésére. Jó, és akkor önöké a szó.
Tehát én Bír Judit vagyok a Magyar Rádió Prózai Archívumából, és én szeretném önöknek röviden bemutatni az archívumot, illetve nagyon nehéz, egy kicsit bizonytalan voltam, hogy tudnám nem szárazan, hanem egy kicsit érdekesen bemutatni azt, hogy tulajdonképpen mi mit gyűjtünk, mit csinálunk, és így még soha nem mutattam be senkinek az archívumot, úgy próbáltam megfogni ezt a dolgot, hogy a prózai archívum főbb gyűjtőköreit fogom sorra venni, és a gyűjtőkörökhöz próbáltam a legérdekesebb és a legkülönlegesebb felvételeinkből egy-egy töredéket válogatni. Arra szeretném önöket kérni, hogy jelezzék, hogyha sok az anyag, tehát ezek egy-két perces anyagok, de mivel a többségük régi, ezért az élvezeti értéke elég alacsony vagy pici, úgyhogy nem szeretném, hogyha tehát hogy a lényeg az, hogy jelezzék, hogyha ha elég és nyugodtan mehetünk a következő hangmintára, akkor kezdeném az első fontosabb gyűjtőkörünkkel. Ez a rádiótörténeti anyagok, a magyar rádiózás fontos eseményei és meghatározó alakjai. Itt mindjárt a legelső hanganyag, amit kiválasztottam, ez Kossuth Lajosnak a turini beszéde, ami azért nagyon érdekes, hiszen ez 1890. szeptember 20-án született, és ez az egyik legrégebbi és megmaradt magyar hangemlékünk, úgyhogy most megmutatnám önöknek, hogy ebből mi maradt. Egyébként nagyon érdekes ennek a hangfelvételnek a története is. Az 1970-es években az Országos Széchenyi Könyvtár zenemű tárában bukkant rá ezek viaszlemezeken megőrződött hangok, Hegyi Füstös István, és utána több, Mede Péter is nem tudom, fog beszélni erről vagy sem, több restaurálási szakaszon esett túl, és ez a végeredménye. Az idős Kossuth nagyon óckodott attól, hogy a hangját rögzítsék, ugye hát ez 1890-ben vagyunk, 1877-ben találta föl Edison a fonográfot, igen, és abban az időben az emberekből egy viszolygást váltott ez ki, ugye napjainkban a mikrofonok minket már nem zavarnak, hiszen az életünk része, de régen ez egy kis rossz érzést váltott ki az emberekből, de Kossuth Lajost rá tudták venni arra, hogy mégiscsak ezekre a viasz hengerekre, köszönöm szépen, látom, megvan a segítőm, köszönöm, viasz hengerekre rámondja az aradi vértanúk emlékére, ez egy szobor, tulajdonképpen ez egy szoboravatásra készült beszéd, úgyhogy azt most akkor...
Bocsánat, én csak hogy egy picit képet, hogy színesítsünk. Én hoztam egy viaszhengert, itt van a kezemben.
Jaj,
és akkor ezt tölteadom, jó? De segít nekem, hogy akkor ez mindenkinek a kezében kerülhessen. ennek az az érdekessége, nyugodtan csak ne vigyázzak hengerejtség.
Én már láttam is tudtam.
Tehát, hogy ez egy olyan riasz henger, ami valahogy úgy maradt, hogy nem rögzítettek rá a hangot, tehát nincs rajta barázdat.
Egyébként ez a Kossuth beszéd, amiről most beszéltem, ez három lemezre, ezt három ilyen lemezre rögzítették, ebből kettő igen, és általában ezek a riasz hengerek 30-40 lejátszást tudtak, és utána a hanganyag meg sérült. Akkor megmutatnám a... Volt egy Gladstone hangunk is, sokáig azt gondoltuk, hogy az a legrégebbi anyagunk, ezt Edison maga rögzítette, de aztán kiderült, hogy Edison egy hiú ember volt, és ugye a mai kifejezéssel nagyon sokat dolgozott a PR-ján, ezért több variációban köröztette ezt a felvételt, ami az ő találmányát dicsőítette igazából. Tehát azért csinált ilyen felvételt különböző emberekkel, hogy saját maga nagyságát mutassa. Igen ám, csak hogy lebukott az öreg, ezek miatt ugye régi, tehát ahogyan múlt az idő, ezeket vizsgálták, ezeket a felvételeket, és az is kiderült, hogy nem is biztos, hogy a Gladstone miniszterelnök idézett hozzá dicsőítő beszédeket, úgyhogy mivel ezeket megtudtuk erről a felvételünkről, ezért most ezt a felvételt tartjuk a legrégebbi anyagunknak. Tovább maradva a rádiótörténetnél, régi bemondók a hangjait mutatnám meg. Sorrendben Sercede, Stankovics Viktor, Hajnóci Lívia és Pilótás Lili. Ezek mind az 1920-as és 30-as évektől való felvételek. Ezek tényleg ilyen nagyon kis picik lesznek.
A Nyíregyháza tájékán található mai érdekes és nem csak hazánkban vagy Európában, de az egész világon egyedülálló tanyák, az úgynevezett bokor tanyák eredete már a 18. század elejére visszanyúlik, kedves hallgatóink, akkor természetesen még nem voltak ezek a bokortanyák olyan szépek és gazdagok, mint ma, de a luterán szlovákok beköltözésével igen nagy fejlődésnek indultak.
Kettem és kettővel veszi meg a szemlélőt. A vadon pusztával és a pusztából teremtett viruló kertekkel, és egy igazi város szépségeivel és mozgalmasságával. A puszta a Duna-Tisza-közi homokos táj ősi arcát őrizte meg mindenkinek. Egyik helyen vándorzott futóhomok, amely hol hegyeket formál, hol lapályokat tölt ki finoman hullámzó homokkal, másik helyen ritkás, terje erdő borókával, árvalányhajjal, galagonyával és kétvirágú királydinnyével, ismét másik végtelen pusztai legelő, amelyen még egyszer olyan pásztor élet él, amilyen valaha szerte az Alföldön uralkodott.
Az államrendőrség pénzki kapitánságát Jamó Györgyné született Gergelejt Juliannak, pénzki napszámosnőt, azért mert lakásán engedélyezünk rádiókészülőket tartott biztosában, négy napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Jön a negyedik track. Az előbb hallottam, hogy valaki önök közül szeretett volna 86-os déli krónikát, jól emlékszem?
Igen, a Kelvin-i katasztrófát hogyan idézték fel, akkor hogy mondták be,
felrobbant a Csernobili atomerőmű 14-es reaktora, meg ami nagyon érdekel, hogy az 1987-ben hogy mondták be a nagy tél idején, hogy milyen idő várható?
Most az első kérdésre válaszolok. Van egy ilyen törzskönyvünk, ami ezt a tragédiát rögzítette lépésről lépésre. Az összes krónikák, illetve híradások műsora megtalálható az archívumban. Nagyon érdekes, hogy eleinte ugye tagadták ezt az egész katasztrófát, aztán ha valakinek van ideje ugye, és végighallgatni ezt a hatalmas anyagot, akkor a végére eljut oda, hogy nyomon tudja követni, hogy a politika hogyan viszonyult ehhez a tragédiához, illetve hogyan ismerte el végül is ezt a szörnyű tényt. Az időjárást arra most így nem tudok reagálni, viszont most, hogyha már a gyűjtőkörökről beszéltünk, ugye van nekünk egy ilyen hatalmas csoportunk, hogy politikai anyagok. Akkor ezen belül megmutatnám a nyugat-berlini határnyitást, jó? Ez 89-ben volt, lehet, hogy akkor ez itt fog azért érdekelni pár hallgatót.
Montagsnag, als wir es brauchten, nur Vorzeigen und ich bin so unglücklich. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die versuche ich, die ist 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich, ehrlich. Wir waren Bier trinken gewesen, sind rausgekommen, wollten eine Schwarztaxe fahren, wollten zur nächsten Disco. Und er hat gesagt, ey, tut uns leid, ich kann euch nicht mehr mitnehmen, ich will rüber. Ich meine, das kann nicht sein. Und daraufhin hat er dann gesagt, dass sie die Bornholmer die Grenze aufgemacht hat. Wir sind da oben gegangen, haben die Kleine geholt und sind sofort los. Sie haben Bus gefragt, ob das Kind Stefanie heißt und haben uns durchgelassen.
Auf der Mauer, auf der Mauer, ist eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Mauer, ist eine kleine Wand. Die Kinder waren die ganze Wand, die die ganze Wand kann. Auf der Mauer, auf der Mauer, ist eine kleine Wand.
Ja, a következő, ami már a mi történelmünket idézi, ez az 1956-os hanganyagoknak a dokumentuma, hogy a Magyar Rádió őrzi ennek a legszélesebb hanganyag gyűjteményét. Majdnem, hogy percről percre meg tudtuk őrizni a Magyar Rádió adásainak a rögzítését. Ugye egy darabig a rádióból közvetített a rádió, aztán amikor a rádiót találat ért, akkor a parlamentbe költözött át egy ideiglenes stúdióba a Magyar Rádió. És akkor most ezt szeretném megmutatni önöknek.
Ma 1956. november 4-én elvégett tovább. A pontos idő mindjára hajlítsa.
Hírekat mondom!
Közös trombba tömörültek a Sopronban megalakult demokratikus pártok. Sopronban megalakult a független kis gazda, a szociáldemokrata, a kereszténydemokrata és a petéfi párt helyi szervezetek. A kereszténydemokrata párt javaslatára 100 közi ülést tartottak, és ezen valamennyi párt küldöttei egyöntetően azt határozat, hogy hozták, hogy amíg a helyzet nem konszolidálódik az országban, tartozzanak az aktív szervezeti tevékenységtől, és nem forgácsolják szét erejüket a párthasztokban. Ezt az elhatározásokat azzal is megerősítették, hogy a nemzeti erő eredményesek összefogására ideiglenes trombba fölöltek.
A meteorológiai intézet jelenti. Budapest felett az égbolt borult, szépen van. A hőmérséklet +1°C.
Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Rádió Kossuth, Budapest. Imre Nagy, miniszterprezidentes úr.
A másik nagyobb gyűjtőkörünk az a kultúra és tudomány hang dokumentumai. Ezen belül meg szeretném mutatni önöknek amikor Armstrong a Holdra lép, hogy erről milyen felvétel van. Egyébként meg szeretném kérdezni, hogy elég hangos?
Igen. Én annyira dobom a fülemet, de bizony, a hang az hangos, de a beszélő az...
Bocsánat.
Túlzásra azt mondanám, hogy hangos. Beszélgetés Farkas Bertalannal, ami ugye szintén 1900-ot.
Minden földről nagyon-nagyon szép, minden nagyon gyönyörű, mert a űrállomás és űrhajó belsejében légnyomás kb. 780-850 mm. Hőmérséklet rendkívül kedvező, nappal 22-24 fok, éjszakára egy picit lehűtjük az űrállomást.
Sportanyagok, ugye hát ezek nagyon közkedveltek, mindenki nagyon szereti hallgatni, főleg a magyarok győzelmét, úgyhogy akkor most meg szeretném önöknek mutatni Szepesi György közvetítésében az 1953-ban, ugye a legendás 3-6 az Anglia-Magyarország.
Hát is ott voltak
meg. Igen.
Ott voltak meg.
Akkor ezt mutatnám.
Egy legenda életre kell, legalábbis a most következő percekben. Ugyebár emlékeznek a londoni 6-3-ra Szepesi György közvetítésében.
Budainál van egy pillanatban a labda, Budai egy cselt csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsis azonban elválasztják a labdát, szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidekuti, egy cselt csinál, most lő egy pillanatban, egy túlra vezetünk, Hidekuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba szállt. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében.
Megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára. Puskás Tibort szökteti, Tibort elmegy Remzi mellett, most vigyázz Zoli. Puskásé, Puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem fújja a bíró, de Hidegkutinál van a lövés. Gól! Bravo! Hidegkuti szerette a második gólt is, nagyszerű volt. Úgy szerette ezt a második gólt, hogy hatalmas bombát eresztett meg, kedves hallgatóim, egy óriási nászi bomba. Tibornak, Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Tibor most az alapon arról Puskásnak adja, Puskás cselcsire lő, gól! 3-1, gól!
Egy pillanat, van-e kérdésetek, jó? Hogy néha megszakítjuk, hogy szeretnétek-e kérdezni valamit?
Szepesit még mindig látjuk a pagodában.
Pisti, itt van héten.
Igen, még. Illetve az is a bizonytalanok vagyunk, mert még a győ György is szeretne szép zenéket mutatni. Én úgy érzem, hogy sok anyaggal készültem, a Péter is, tehát ha úgy érzünk, igen, ahogy ez így élvezhető és befogadható jó volt, még esetleg mutassak? Vagy
jó, lehetne, nincs kérdés. Jó.
De én szeretném azt megkérdezni, hogy ez gyakorlatilag, amióta a rádiózás megindult, azóta a gyűjtés, a műsorok archiválása, ez kötelezően egy időben el is indult, tehát attól kezdve gyarapodik a hangtár, vagy ez egy későbbi idő folyamán alakult ki, hiszen már a kezdeteknél ugye a motorszállító autóból és kocsiból lehetett hallani hangfelvételt.
Köszönöm szépen a kérdését. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amikor szoktam az archívumról beszélni, akkor mindig ez szokott lenni az első mondatom, hogy ahhoz, hogy az archiválás elinduljon, ahhoz ugye a hangrögzítés tudományának meg kellett születnie, hiszen a rádió sokáig csak sugárzott helyszíni közvetítéseket, illetve műsorokat, de ezeket nem rögzítette. Tehát a hangrögzítés csak akkor tudott elindulni a hanggyűjtés, amikor már a hangrögzítés olyan, de majd Péter erről biztos okosabbakat tud mondani, amikor eljutott egy olyan a technikai fejlődés olyan fázisába jutott, amikor már ez lehetséges volt. És nagyon érdekes, hogy pár éve jutottunk el, hogy kötelezően egy úgynevezett NAVA szervezetnek kötelezően a Magyar Rádió három főadójának a műsorát be kell szolgáltatni. Ugye a könyvtáraknál, mondjuk az országos Széchenyi könyvtár már sokkal előbb eljutott oda, hogy a megjelenő könyvek köteles példányát gyűjtse. Sajnos a hang gyűjtés, illetve a hang archiválás, az tényleg azt hiszem, hogy 2006 vagy 2007 óta jutott oda, hogy törvényileg ezt előírják, hogy igenis tegyük el, és...
Nehézést, csak egy kis feloldás, a NAVA az a Nemzeti Audiovizuális Archívumot jelzi. Mi már csak mondjunk, az a csak NAVA-zott
akkor, hogyha megengeditek, tényleg annyi mindennel készültem, de hogy a kollégáim is tudjanak szóhoz jutni, akkor zárásként egy kis könnyedebb dolgot mutatnék nektek. Van egy hatalmas gyűjteményünk, ami művészeti irodalmi alkotásokat tartalmaz. Ezen belül rengeteg versünk van, irodalmi művek rádióváltozata, rádiójátékok, hangjátékok, rádiókompozíciók, színházi közvetítések, előadói estek, mesék, mesejátékok. Most ebből, hogyha megengeditek, egyet mutatnék, ez egy 1969-es felvétel, Molnár Ferenc Lilium, Latinovics Zoltán és Rutkai Éva főszereplésével, ez egy színházi közvetítés. És akkor...
Hát most te is úgy vagy, mint én. Te sem vagy hivatalba. Vacsoráztál már?
Nem.
Nem akarsz a sörkert bérni vacsorázni?
Nem.
Hát máshol?
Nem.
Nem rég jársz a ligetben, nem láttalak csak háromszor. Máskor nem voltál?
Voltam.
De te már láttál engem?
Láttam.
Tudtad, hogy én vagyok a Lilium?
Mondtál.
Van szeretőd?
Nincs.
Ne az úgy?
Nincs. Mondanám, ha volna. Nem is volt soha.
Ej, de szemtelen vagy, rögtön itt hagylak.
Akkor se volt.
De volt!
Na, miért mondja, hogy volt?
Azért, mert csak egy szóra itt maradtál velem, te rongyos. Már te tudod a járást.
Nem tudom a járást, Lilium úr.
Hát most már csak azt mondd, hogy se tudod, miért ülsz itt velem. Hát itt ülsz velem a sötétnél. Ha még nem lett volna bakád, nem gyöttél olyan könnyen. Mentél te már az égyössz. Hát minek vagy itt?
Hát... Csak hogy ne hagyjam egyedül.
De buta vagy te, bogár. Hát van én nekem, ha kül. Nem csak cseléd. Szobalány is. Nevelőné is. Franciáné is, akár husz is.
Tudom, Lilium úr.
Mit tudsz?
Szeretik a nők. Nem is azért vagyok itt. Csak hogy mert jó volt hozzám.
Hát, ha csak ezért ülsz, itt haza is mehetsz.
Most már nem megyek, ha itt maradtam.
Hát, ha itt hagylak?
Akkor sem megyek, Lilium.
Tudod, milyen vagy te? Volt egyszer nekem egy szerető. Na, megállj, elmesélem, hogy volt. Egyik este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán, oda jött egy egy lány, egy nagykendőbe, és hát oda jött, és ha mondd, hát azért nem. Hát, hogy nem félsz itt velem? Hát, hogy mondta a kapitány, hogy miféle vagyok. A pénzedet elveszem.
Nem kell azt tőlem elvenni. Mostan nincsen. De ha lesz, akkor odaadom mind.
Neked?
Jaj. Ha kéri.
Ha már volt, akinek adtál?
Nem.
Nem volt szerető soha?
Nem.
Na de sétáló az csak volt, akivel sétáltál.
Volt.
Baka?
Fődi.
Minden baka Fődi. Hová való?
Ide nem messzire.
Aztán szeretted?
Minek kínozni? Nem szerettem, csak úgy mentünk néha.
Hová?
Ide a ligetbe.
Aztán az erényed az hol veszett el?
Nekem nincs is erénye.
Nem,
én voltam, aki a prózai archívumot mutattam be, és akkor átadnám a kolléganőmnek, Nagy Györgyinek a szót, ő pedig a zenei archívum munkáját mutatná be önöknek.
Gondban voltam, amikor azt mondták, hogy mutassuk be a zenei archívumot, mert iszonyatos mennyiségű anyagunk van. Úgyhogy mivel azt mondták, hogy inkább ilyen történeti dolgot szeretnének hallani, ezért hát megpróbáltam ilyen régi zenei illusztrációkat hozni, és rögtön el is kezdeném az elsőt, amit meg is mutatom. A 14-es track.
Ki a legvidézebb hős, aki mindenkit legyőz, az élos akarja, és győz, ha úgy akarja. Fütyül, táncol, hegedül. Szegény csupa van, de csődöt sose mondat, rükkös Miki,
Miki,
kis Miki egér. Nótás táncod, muzsikál, csupa jó kedved, Miki, irigyel.
Amit hallottak, az a Mocsányi Lakos Duó előadásában a Mickey Mouse című szám, és ezt Péterék lemezéről szedtem le, bevallom, mert ez a zene 1931-ből való, és egy olyan változatot hallottak, amit Péterék restauráltak, tehát a hangrestauráló műhelyben följavították, és az első archívumi anyagaink közül való. Ez azért is érdekes, mert ezt a rádió saját maga készítette ezt a felvételt, és ez egy olyan laklemez, amelyet a 30-as évek közepétől körülbelül 20 éven keresztül használt a rádió. Péter, mindig rá fogok majd utalni, ő majd erről kicsit bővebben beszél. Ami érdekesség és egy pici statisztika ezzel kapcsolatban, a legutóbbi leltározásnál 1862 darabot találtunk, ebből 782 nagy és 1080 kislemez. Ez csak egy bevezetőül érdekességként, és ha megkérdezhetem önöktől, hogy van-e valaki, aki tudja, hogy mikor indult a rádió adás?
Én tudom, 1925.
december. És én azt szeretném kérdezni, hogy a emlékezetem szerint 2003-ban ünnepeltük a hanglemez gyártás 100 évét. Én hallottam egy 1903-as Antesz György felvételt, ismerős a név?
Nem bevallom, nem.
Nem. No, ő operai énekes volt, Závodszky Zoltán, aki Nagy Wagner tenor volt.
Igen, ő már
ismerős. Ő ismerős?
Igen, no, már igen.
Ő tanítványa. Uh-huh. Ő tanította Antesz György. Uh-huh. Honnan nem szedték ezt a fölvételt? Trisztán hallottam, nagyon kicsit, de valami nagyon-nagyon varázslatos Trisztán lehetett. Abból a rossz, elég rossz hang, hát hogy ez érthető, ez abból is kijött. Gyönyörűséges lehet.
De hallgatom, hogy megmondanám még egyszer a nevét?
Nem értem.
A nevét annak a művésznek. Antesz?
Antesz György.
Uh-huh. Utána nézek, mert lehet,
de igen, van. Bizony, Závodszky Zoltán tanította. Uh-huh. Tudom, mert volt a Bónis Ferenc készített egy nagyszerű műsort, egy két részeset, Závodszky Zoltán 1992-ben lett volna 100 éves. Wagner tenor, gyönyörű hangja volt.
Angél egyébként nagy opera rajongó, hogy ő mindent tud, amit lehet.
Sokkal kevesebbet, mint amennyit szeretnék, de ez így a jó.
Utána fogok nézni Antesz Györgynek az archívumban, valószínűleg van, ha én nem is tudok róla. Én egyébként csak 2007 óta vagyok a zenei archívumban, előtte picit a Kottatárban voltam, és előtte meg a Bartókon dolgoztam bemondóként, előtte meg tanítottam, úgyhogy elég sokfélét csináltam el eddig, de a zenei archívumot viszonylag rövidebb ideje óta ismerem, mint a kollégáim, úgyhogy még van mit keresgélnem benne.
Meg erre csak annyit, hogy hatalmas a gyűjteményünk, tehát
iszonyatosan,
tehát az, hogy hány ember szólal meg, és hány híresség, tehát hihetetlen nagy.
Igen, hát azt ne felejtsék el, hogy millió fölötti tétel van a Magyar Rádióban, tehát azért ezt pontosan átlátni szinte
lehet. Ezt gondolom számítógépre viszik fel, részben a szövege, az információ részét is, meg hogy a hanganyag, hol található hozzá, ugye?
Igen, erről még majd értek szót a végén, amikor így sorban. Tehát 25-ben, ugye december 1-én indult meg a rádióadás, és akkoriban a Rákóczi út 22-es számban a telefonhírlandó és a Rádió RT néven futott. A műsoridő természetesen meg sem közelítette a mostanit, ugye akkor csak egyetlen egy adó volt, és azt is hát nem folyamatosan adták, és a mai, nem tudom, ma tudják önök, hogy hány adó van a rádióban?
Ma? Rengeteg.
Már úgy értem a magyar rádióban, tehát nem általában a kereskedelmi rádiókat értem.
Tehát ugye van három, meg vannak a régió rádiók.
Akkor igen. Nem tudom, a Lánchíd, az Info, meg a...
Igen, ezek kereskedelmik, tehát ami a magyar rádióban.
Az a kereskedelmik?
Én nem tudom, hogy a Kossuth, a Petőfi, a Bartók,
Miskolcon van, Debrecen.
Van a nemzetiségi adások, a régió rádiója, és egy fél adás tulajdonképpen nem régen indult a Dunavörd, arról biztos,
hogy van. Igen,
és a Dunavördnek is van egy rádiósába, ami szintén. Valamint vannak az internetes adóink. Ilyen azt felírtam magamnak, mert nem tudtam, hogy a parlamenti adás csak interneten fogható például, igen, valamint a Dalok és Dalamok, ahol régi zenéket lehet hallani, úgyhogy ezek szerint nagyon képben vannak. Tehát az első elnöke a rádió első elnöke Kozma Miklós volt, aki azt mondta, szeretnék idézni, a rádió ismertesse meg a magyar zeneirodalmat azáltal, hogy adja mindazoknak a magyar zeneszerzőknek a műveit, akik a magyar zeneköltézet reprezentásai. Tehát ez volt az ő hitvallása, és 1928-ban Nevelős Gyula, aki miniszteri tanácsos volt, értesítette Kozma Miklóst, hogy Klebelsberg Kuno miniszter Szabad Egyetem címen falusi lakosság részére hetenként, esténként, tehát minden este szeretett volna műsort összeállítatni. Kozma hosszú levélben válaszolt a miniszternek, melyben elismerte ezt a fontos kultúrpolitikai programot, de hetenként kizárólag és csak délután kétszeri adást javasolt a következő indokkal. Az esti időpontokat nem tudjuk rendelkezésre bocsátani, mert a rádiónak mégis elsődleges feladata, hogy zenét szolgáltasson a fizető publikumnak. akiknek napközben elfoglaltságuk nem engedte meg, hogy zenét hallgassanak. Tehát amint látják, nagyon fontosnak tartották már akkor is a zenei műsorokat, és az élő zenei műsorok voltak, ugye főleg mivel nem volt még akkor általános a hangrögzítés, és komoly zenét, operettet, daljátékot, tánczenét hallgathattak, és közvetítés volt az operaházból, operettből. És ami érdekes, amit én magam is hát, megértek, én kórusban énekelek, és tudom, hogy milyen furcsa közönség nélkül énekelni, közönség nélkül koncertet adni, és ebben az időben ugye új kihívásnak számított a zenészeknek, hogy a rádió stúdiójában elhangzó élő, közönség nélküli zenei előadásokat, koncerteket kellett adniuk. Akkoriban, és most csatlakoznék egy gondolat erejéig Serc Edéhez, aki abban az időben a könyv és ótatár vezetője volt, aki egyébként 25-től a rádió első bemondója is volt. Több nyelven beszélt, mert akkor, hát most is persze, feltétel volt a bemondónak a nyelvtudás, és Serc bácsiról annyit lehet tudni, hogy egy nagyon színes, egyéniségű, rendkívül intelligens, jó humorú úriember volt, aki a földi örömöket sem vetette meg, különösen a sört szerette nagyon. És az anekdóta kering a házban, hát akkoriban a házban róla, hogy Bartók Béla, ugye említettem, hogy élő egyenes adások voltak, és Bartók Béla volt egy alkalommal koncerten a rádióban, amikor Ede bácsi, gondolom egy kis söröcske után, magáról teljesen megfeledkezve horkolt zene közben. És Bartók finoman elintézte a dolgot, nem oda ment és fölrázta Ede bácsit, hanem fogta magát, odalopozott a zenei rendezőhöz, és felhívta a figyelmét a zajos jelenségre. Tehát ennyi, hát egy kis anekdóta a Serc bácsiról és Bartókról is egyben. És ha már itt tartunk, akkor gyorsan szeretnék egy Bartók részletet, ha meghallgatnának.
Szombaton hallottam Bartókot zongorázni.
Igen, most van egy ilyen sorozat, hogy a szerzőt a
legendát.
Igen, Bánkövi szerkesztésében, Bánkövi Gyula szerkesztésében. Egy picit ebből meghallgatunk csak ízelítőként.
Bartók szigeti.
Bartókban. Bartók szigeti és Benny Gunnán klarinéton. Akkor ezt most hallgatjuk egy picit, hogy ne csak mi lesz. Ez a felvétel egyébként 1940-ből való, és az az érdekessége, hogy amivel már ez CD-n van, ezt a restaurátor műhelyben szintén feljavították a kollégák, úgyhogy a felvétel maga 1940. Megyünk tovább, és tehát itt tartunk a 30-as 40. Ugye három fő részre, azt az elején azt nem mondtam, három fő részre osztottam így jó magam a rádió zenei történetét, ugye ez a 25-től mondjuk 48-ig körülbelül, aztán a 70-es évek végéig, és akkor 80-tól 2007-ig, ami hát tulajdonképpen a mai napot is jelenti. Itt tartunk tehát a 30-as éveknél, és még az előző kérdésre, amikor kérdezték, hogy mikortól archíválnak, Ugye az volt az érdekes az Arriválásnál, hogy például a zenészek, amikor játszottak, ugye hozták magukkal a kottát. És ezeket a kottákat szépen eltették, mert azt gondolták, hogy ha majd megint kell, milyen jó lesz. Akkor ugye nem felvétel volt, hanem kottákat tették el, és alkalomattán elővették, és abból játszottak. És így indult el a rádióban a kottadár története. Tehát összeszedték, és ebből ma már egy 40 ezres nagyságrendű kottatárunk van, amiben szintén mindenféle anyag megtalálható. A könnyűzenei átiratoktól kezdve a zenekari anyag, kórus, és hát még a szólókat is, vagy egy kamaradarabot is meg lehet ott találni. De a legértékesebb része a zenekari része, és ami ezekből az évekből, tehát 30-as évekből fönnmaradt, azok a szalonzenekari kották. És a szalonzenekari, egyáltalán a szalonzenekar is ebben az időben jött létre, mert élőben ott zenéltek a stúdióban. Hát a zenekar az egy igény volt, ugye mindenki zenét hallgatott, és megalakult így ez a tánczenei együttes. Igen, és még azt felírtam ide magamnak, hogy ez a szalonzenekar akkor 12 főből állt, és 36. február 1-től léptették őket életbe. Úgyhogy elég érdekes, hogy mind a mai napig megvannak ezek a kották a kottatárban. És ezt is ide is szerettem volna egy kis hangulatot, csak közben nem tudok ennyi felé figyelni a 22-es rendben, és a 8-as track, ha minden igaz, hanem akkor átkérek a Foxtrot, ha minden igaz.
Kislány, ugyan, baj lesz, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy ha szívem érted, dobol. Kislány, elég oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét is csupa virág, most a 60 éves úr is csacsivián. Kislány, ugyan, baj lesz, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy ha szívem téged imád.
Nem tudom, egy pillanat, közbe szuratnék egy kérdést, hogy létezik-e olyasmi, hogy ma fiatal zenekarok kérnek esetleg régi kottát, hogy...
Hogyne.
Igen?
Természetesen. A kottatár hivatalosan hát nem kölcsönöz, de számtalan esetben van olyan, hogy jönnek zeneiskolából, vagy hát nem biztos, hogy profi zenészek, de tanuló zenészek is kérnek kölcsönkottát, vagy legtöbb esetben a Zeneakadémiáról jönnek, akik diplomakoncertre készülnek, és ott megtalálják azt az anyagot, amit diplomájukra szeretnének játszani, és hát bizony elég gyakran, sőt kutatók vannak. Most például nagyon divatos az operett műfaja, mert például a Kossuth kiadó, az Operett Színház és a Magyar Rádió egy operett sorozatot fog, azt hiszem 12 részből álló operett sorozatot fog megjelentetni. Egy olyan kivonatot, ami a tartalmát, ugye egy kis füzetben a tartalmát lehet elolvasni, és a CD-knek pedig a...
Keresztmetszete?
Így van, pontosan. Keresztmetszete. És hát, bevallom, nem fogok mindre emlékezni, de a 10. Maritza Grófnő, a Vígőzvegy, Bátya Sétány 77, Mágnás Miska, János Vitéz, ezek többek között ezek lesznek a 12-ötnek hirtelen.
És akik így a kottát kérik, azoknak lefénymásolják? Úgy adják?
Hát hivatalosan, mióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk 2004. május 5-e talán, vagy május 1-e, bocsánat, 1-e óta, azóta tilos kottát másolni. Na most ez egy olyan törvény, amit Európa egyetlen országában sem tartanak be, ugyanis ez egy rossz törvény. Ugyanis a zene, akik ugye, hát akik tudják, hogy a zenekarban van egy első hegedű, egy második hegedűs, és hogy ők egy pultból játszanak, tehát egy kottából játszanak a zenészek, És ha szeretnének gyakorolni, akkor ugye nem lehet az, hogy most én gyakorolok, te majd a koncerten játszol, hanem ugye muszáj azt a kottát fénymásolni. Most ezt mondják, hogy gyakorlásra állt fű alatt minden zenekar az égvilágon a nemzetközi nagyzenekarok is mind-mind fénymásolnak, de ez nem hivatalos. Elvileg meg kellene venni azt még egyszer.
Tehát elméletileg nem fénymásolnak.
Elméletileg senki nem fénymásolnak, illetve van az Artisiusnak egy olyan, hát hogy mondjam, az összes fénymásoló gépnek, amit vásárol a Magyar Rádió, meg gondolom más könyvtárak is, meg más ilyen közintézmények, akik fénymásolják az anyagot, azok bizonyos százalékot fizetnek az Artisiusnak. Csupán azért, mert ott van a fénymásológép. Tehát fénymásológép fejében fizetnek pénzt.
Nem is tudom, mire tartja az Artisiusnak.
Ez már nagyon régi. Az Artisius az keményen, hát nálunk is, ha ez a Bartókon, Petőfén, Kossuthon, mindenhol külön, nálunk van egy úgynevezett műsortár, és a műsortárba konkrétan beírják az adott mezőbe, hogy milyen zeneszámok hangzanak el, és azok után, a zeneszámok után, mind fizetni kell az Artisiusnak. És mondanom se kell, hogy a kottának van szerzői jogdíja, ugye amikor előadják a művet, akkor van előadói jogdíja, és van kiadói jogdíja. Tehát ennyi bőrt nyúznak le arról a szerencsétlen megjelent kottáról, illetve zenéről. Az igazság, hogy nagyon sok az anyag, és hát kevés az idő.
Este 8-ig ráérünk.
Igen, Péternek.
Én pár meddig.
Jól van. Tehát ott tartottunk, hogy 36-ban 7000 lemeze volt már a rádiónak, ami körülbelül 5000 művet jelentett. Volt olyan mű, amely 2-3, de olyan is, amely 19 lemezre terjedt ki. Ezt Pétertől tudom, ugye egy-egy opera, ugye rengeteg. Ugye ezek a lemezek, erről megint csak Péter fog majd beszélni, hogy milyen érdekesek voltak ezek a saját készítésű lemezek. És ettől az időtől származtatjuk a hangrögzítés általánossá válását, szisztematikus nyilvántartását, ugye őrzés, archiválás feladatai. Ekkor már kartotékrendszer volt, ez a mai katalógus cédula, és hát ezt állították fel a lemezek visszakereshetősége céljából. Ezek a kartonok tartalmazták a sorszámot, lemezszámot, leltári számot, a zeneszerző nevét, szövegírót, műcímét, alcímét, műfajat, stb. Előadott zenekart, karmestereket, énekeseket, tehát a közreműködőkét. Rajta volt valamint a lemez gyártmánya, nagysága, oldalszáma voltak és sorozatok, annak példányai, valamint a megjegyzések. Műfaj szerint csoportosították, külön a dalok, nagyzenekari művek, nyitányok, kamarazenék, szólisták, operák, tánclemezek. Mai napig is még megtalálhatók ezek a cédula katalógusok a rádióban.
Lehet tudni, Kertész Iván,
igen?
Aki nagyon bejár még?
Hát nem, ő már régóta nyugdíjas.
Tudom, 80 éves volt tavaly, csak azért jött ez föl, mert egy nagyon szép sorozatot készített a magyarországi operajátszásról, és Rujtner Sándor is, aki szintén már nagyon idős lett, ha még megvan, és régi opera előadásokat idézett, nagyon-nagyon nagy élményeket hozott. A rádión keresztül is átjöttek ezek a csodák, milyen lehettek élőben. Gyönyörűség.
Igen. Azért annyit hadd mondjak, hogy az archívum zenei anyaga, hogyha valaki ennyire tudja pontosan, konkrétan, hogy mit szeretne, vagy hát tudom, hogy az anyagi lehetőségek azok nagyon korlátozottak. De esetleg, ha a közönségszolgálatnak jelzik, hogy mit szeretnének, és összeadnak rá, nem azt mondom, hogy olcsó, de meg lehet vásárolni ezeket a régi anyagokat.
Mennyi az, ami nem olcsó? Tehát mennyibe kerül?
Hát ez fogós ravasz kérdés, ugyanis percdíja van, kutatási díja van, és attól függ, hogy hány éves a felvétel.
Ne körülbelül legyen tolig összeget egy CD-re.
Én egyszer meg akartam vásárolni, igen? Dr. Újfalusi József, beszélgessünk zenéről.
Ez a sorozat. Hogyne?
Na, ugye?
Igen, igen.
És akkor nem tudom, valamilyen Márta volt a közönségszolgálatban akkor, és ő válaszolt nekem hangosan a rádión keresztül, olyan kedvesen, azt mondja, gondolja meg, kedves Angéla, ez nagyon sokba kerül. Hát aztán nem lehet belőle semmi külön, nem is
főképpen egy anyagi. Kis titkot hadd áruljak, nem tudom, ez nem titok, ez nyílt dolog, hogy ugye mi már nem rádióarchívuma vagyunk, hanem az MTVA archívuma. Tehát mint rádió megszűntünk, tehát eléggé kivették a kezünkből, hanem központosították ezt az egész dolgot. Tehát az archívum az 4 fő részből áll jelenleg. Ugye van a filmarchívum, a hangarchívum, amihez ugye mi tartozunk a rádión belül, ugye mi képviseljük a hangarchívumot, valamint az MTI, és a fotók, tehát a hang, a film, a fotók, és mit hagytam ki? Hang, film, fotó, és a papír alapú dokumentumok. Tehát a kottatár, a könyvtár, ezeket mind. Tehát most más a csoportosítása ezeknek a dolgoknak, és mivel most nem vagyunk mi ilyen testközelben a kiadással, ezekkel a kívánságokkal, ezért hát mondom, ezt is központosították, úgyhogy...
Egy ilyen turigára tetszen azért mondani.
Nehéz
az a cikosság.
Tehát 3000 több,
vagy 30000 több.
Valószínűleg úgy csinálták, hogy kis ember
meg is sokkal nyitottabb volt a rádió, és végül is, mint egy közszolgálati rádiónak dolga is lenne az, hogy a hallgatók, mert ugye nagyon gyakran találkoztunk ilyen kérésekkel, hogy hallott valami szépet, és azt meg szerette volna venni kazettán, és esetleg ajándékba odaadni az ismerőseinek, szeretteinek, vagy egy rádiójátékot. Tehát régen rengeteg ilyen kérés volt, és ezeket tudtuk teljesíteni teljesen normális 2-3 ezer forintos áron. Csak hogy megszigorították mostanában a szerzőjogokat, tehát egyszerűen annyira túl lihegték, hogy csak rádiós felvételeket adhatunk ki. Ja.
Egy rádiójátékot a túlságosan is zajos magány Rabán regényéből készül. Magyar György kihoztak, lemásolt a kazettára. Egy festőművésztől kaptam meg.
Így kell csinálni.
Akkor... Igen, ott tartottam az archiválásnál, és akkor ugrok egyet. És megint egy kis zenét hallgatunk, épp csak a hangulat kedvéért, hogy ne álmon csak beszéljünk. Hát, ha tudja valaki, hogy ki énekel.
People look at you, it's gone, 'cause your clothes are solid tone, but you never whine. Boy, you're pacing up and down the street, dealing with everyone you meet.
Tehát 47-nél tartunk már. Ugye még azt nem tudom, említettem-e, hogy a lemezgyárak komoly kihívásnak tekintették a rádiót, mert nem fogytak a lemezek. Ugye a rádióból ment a zene, és nem vásárolták a lemezeket, úgyhogy hatalmas nagy versenytársa volt a rádió ebben az időszakban, a 30-as években a lemezgyáraknak. Most ugye 47-ig, hát úgy nagyjából el lehet képzelni, ez a fajta zene szólt, illetve hát fejlődött a kottatár, az egész archívum, hanganyagok, és különösen, amikor 47-től elindulhatott az új vágókocsi is, ugye a hangrögzítés kapcsán az ismétlési lehetőségek is megnőttek. Úgyhogy ez volt az az időszak, amikor váltott egy kicsit a rádió, és ezzel a hát szinte laboratóriumból állt, ez a komplett felvevővel elindultak hanglemezvágó műhelye, hozzávaló kellékekkel indultak felvételekre a rádióból. Ugye akkor egy új korszak kezdődött nálunk. A 78-as fordulatról a 33-as forduló lemezekre váltott a rádió, és ugyanebben az évben a két új magnókészüléket is kapott a rádió, 15 kiló volt egy darab. Ez a mai napig is ott vannak ezek a régi stúdió magnók. Hát még mindig hallgatgatjuk őket, mert ha jönnek kutatók, akkor azon hallgatják meg a régi szalagokat. Teljesen jól működnek még, de ma már ugye törvényi előírás, hogy csak digitális formában mehet adásba hangzó anyag, kivéve ugye az élő adást.
Ezek nagra magnók voltak?
Többféle márka is volt, alapvetően a magyar Metlabor nevű cégnek a termékét használtuk, mert ugye magyar fejlesztés volt, hát ugye régen nyugatról vásárolni az nem nehéz volt, mert ugye nem volt valuta. Néhány külföldi magnó az Nagra volt, illetve Sugar, amit a rádióhozra kerültek.
Annyit tennék még hozzá, hogy ezeket terékben, a Rolfos Magna Múzeumban ezek meg lehettek itt.
Persze. De egyébként, amit ha már itt szóba került, hogy a Metlabor által készített stúdió magnók, illetve a stúdió legyenlátszók, azok világszínvonalban voltak olyannyira, hogy a Ausztrál rádió nagyobb tételben vásárolta, mert olcsóban lehetett megkapni, mint a svájci termékeket, tehát mint a Nagrát, vagy ezeket a készülékeket, és minőséget tekintve nem voltak rosszabbak.
Aztán 1950-től néhány évig a laklemez és a stúdiószalag párhuzamos használata volt a jellemző. Igaz, ekkor még a laklemezre vették fel az ismétlendő adásokat, amiket hosszabb időre akartak megőrizni. A magnetofon felvétel még szerény volt, legfeljebb egy-két hétig tárolták rajta a zenét, utána letörölték.
Most még egy érdekes.
Mert nem volt elég szalag, gondolom, és így oldották meg a problémát. És még ezt Pétertől tudom, hogy a laklemezen, amikor nem akarták az egész lemezt leadni, hanem csak bizonyos részeket ki akartak hagyni, akkor zsírkrétával jelölték be ezeken a lemezeken, hogy ez a rész kihagyandó.
És utána a zsírkrétát lemosták újból szólt?
Nem mosták.
És akkor hát az 50-es évek közepétől végül is a szalagoknak a használata vált széles körülvé. Nálunk még mindig ugye, ezeket találjuk, voltak bizonyos jelzések, ilyen az RA, ezek voltak a nyersanyagok. Ennek feldolgozása során lett hát vagy mono, vagy sztereó. Ebben az időben hát nem tudom igazán, hogy a 76-os vagy a 38-as volt az RA a kétel, de talán nem is annyira lényeges. A lényeg, hogy LP és kétel volt a stúdiószalagoknak a jelzése. 1968-ra ugrunk, és az 50-es és a 68-as évek között azért egy kis rádióoperettes részletet hadd mutassak.
Olyan arányosak voltak ezek a rádiók.
Igen, most de nagyon jó lesz az új kiadás.
Mi volt ennek a márkája, ennek a stúdió magnak, a Schweizinger-Ausztrál rádió? Hát amit mondott az úr.
Az egyik a Nagra volt.
A svájci a Nagra volt, illetve a Studer. A magyar az pedig az ML, a Metlabor gyártott jó minőségű stúdió magnót, illetve lemezjátszót.
Metlabor?
Metlabor. Igen.
Tamás Irtenko írt sok rádióoperettet.
Igen,
az közismert volt a Tamás Irtenko.
Akkor egy pici kis csasztuska, ez egy, hát nem egy olyan operett, amire szerintem ön számít, de mindenképpen az 52-es évekből való. Ez a Tavasz a fővárosban, Csasztuskák, ez volt a címe rádióoperett. Az interneten már nem találtam ennek a nyomát, úgyhogy ez csak itt van.
12-13. Nézzük a Vénuszusz dalcevet, régen gyanús már ő.
Féltékeny vén törtető, hát mindig bajt csinál ő.
Tudjuk, mire keverő, nem hagy senkit békén.
Ám de bízunk minden csínyre, fény derül a végén.
hely, irigyszem, forgató, titkos örlőféreg, hogyha halljuk hangodat, már is ez a méreg.
Három szempüles pacsirta, szundál cevet leleplezi.
Ő az, aki nagyja körül a bajokat keveri.
Lám előkerül a hírneves nagy tervezet,
sok mindenre fényterít, mert jó kezekbe érkezett.
Három vígpacsirta már nagyon csodálkozott,
hogy Krilom a cselekményben mégbe nem avatkozott. Nincs megoldás nélküle, tőle függ csak tőle, ő a legfelső tanács, kedves ellenőre.
Néki nem lesz fontos, tervezed meg számadat,
ő az embert nézi és kioldja ő a szálakat. Ilyen hát a
gyöngyé vétlegé. Szerintekről lehet tudni, hogy kik ők, mert...
Ezt próbáltam kideríteni, de sajnos nem is sikerült.
A basszus hang az a várhelyen.
Olyan, igen, hasonlít
a helyen. Hasonlít, de nem mellék versült tenni.
Igen, neki van egy ilyen jellegzetes mély tónusom, de sajnos nem tudom megmondani. 1968-ban, ez egy fontos dátum, megkezdődik a kísérleti sztereó adás, hanglemezés a szalag egyaránt. 73-ban, és ez megint egy jó kis dátum, 73-ban indul el hivatalosan és az URH-n a kulturális komoly zenei műsorokat közvetítő, akkor még harmadik műsornak hívták, akkor még ugye nem volt Bartók neve ennek a harmadik műsornak.
Akkor még ilyen?
És 86-ban kapta meg csak a Bartók
az olyan szép nevet. Volt reggel, jól egy rádiósnak, a Pós Sándor találta ki.
87-ben is volt rádiósnak, azt hiszem.
Ez, hogy legyen rádiósnak, én így tudom. És akkor egyik szombaton is reggel 8 órakor mondták be, hogy Bartók rádió az nagyon nagy élmény volt. Tátott szájjal.
Igen, most elárulom önnek, hogy nagyon kevesek közé tartozik, mert a Bartók Rádió hallgatottsága az állítólag szinte kimutathatatlan. Tehát kevesen hallgatják, viszont akik hallgatják, ők nagyon kritikus füllel hallgatják, és hát megmondom őszintén, hogy hát ugye ez régen volt, mert ma már minden felvételről megy szinte, hogy ha a bemondó valamit elrontott a Bartókon, az egyedüli adó volt, ahol abban a pillanatban csörgött a telefon, és helyreigazították, hogy ez nem az Opus 26-os, hanem az Opus 4-es jegyzékszámú mű, ami elhangzott. Tehát fantasztikusan értő fülekkel kritizálták, ha valaki rosszat mondott
hát a Bartókon. Olyanok, akik értettek a komolyan.
Természetesen.
Igen, mert az ember azt mondja, hogy ha Bartók rádión nincs színvonal, akkor hol legyen?
Akkor hát, felhúzik.
Így van.
Nem
emelkedik
ilyen
olyan korosztály. Petőfi is azért lehet jó, van olyan korosztály, azért ott is van kultúrfitness, meg mi egymásot is a régi zenészek idéznek meg. De a Petőfi sem rossz, csak egy más műfaj. Tehát
azért, vagyunk csapták a normális
Petőfit. Tehát van, nyilván régebben is sok, szerintem most is van azért jó, tehát csak egy más műfajban.
Most még egy picit, ha engedik, visszatérek ezekre a kis történeti dolgokra. A 80-as évek elején jelenik meg a CD. A CD ugye a kompakt diszk elnevezésből. És a 80-as évek vége, 90-es évek elején a datkazetták. Most a datkazetták úgy tűnik, hogy a rádióban nagyon nem váltak be. Nagyon sok reményt fűztek a datkazettákhoz, hogy milyen jó lesz, nem kell. Ugye a szalagoknak az adásba kerülésénél ugye az volt a probléma, hogy hát gyorsan előre kellett tekerni, pontot megállni, ahol kezdődik a mű, és hát gyakran ugye csúszott. Arról nem is beszélve, hogy egyszer, hát ugye technikusok körében, ha szabad ezt még elmesélnem, technikusok körében mesélték, hogy egy hatalmas úgynevezett átekercs ment adásba a Bartókon, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, hát nem tudom, 20 centis, vagy az átmérője mondjuk 40 centiméter,
30 körül, 1000 méteres tekercs.
1000 méteres tekercs. Ugye ezek szoktak hát a hosszabb műsorokat ezekre szokták felvenni. És egyszer adás előtt egy ilyen átekercs letekeredett, vagy valahogy a magról levált a szalag, vagy megtört oldal, tehát nem volt szorosan föltekerve, gondolom. És adás előtt úgy kellett ezt olyan őrült tempóban tekerni, hogy állítólag adásba úgy ment az eleje, hogy a végén még nem volt valahogy föltekerve, hogy nem is tudom, hogy volt, mert nem akarok hülyeséget mondani, mert ha Tehát, na, lényeg az, hogy ez sok gondot okozott a szavagos adás, és ezért nagyon megörültek ennek a DAT kazettának, hogy milyen jó, mert csak nyomnak egyet, és a következő számra ugrik, nem kell annyit tekerni, hanem magától teker, nem kell nézegetni, igen ám. De ugye a DAT kazettánál, amikor a zenében egy pici szünet van, akkor ő azt úgy érzi, hogy na, ez a tétel következője, tehát ott megáll. Ez például problémákat okozott. Azon kívül a lejátszás maga technikailag, de ezt talán Péter szintén jobban el tudja majd mondani, de azt tudom, hogy a DAT kazettáknál a technikusok nagyon féltek, amikor DAT-ot tűztek műsorra a szerkesztők, mert mindig ugrott. Tehát soha nem adták meg, ahol kellett volna, és rengeteg ilyenkor mindig van a jelentés, hogy mi volt a probléma, és mindig kiderült, hogy a DAT kazetta volt a hibás. Ezért nagyon hamar áttértek a DAT-okról. Ennek ellenére elég sok DAT felvételünk van, mert úgynevezett KKO, tehát külső helyszíni közvetítések vannak, ahol a DAT kazettákra vették fel az anyagot. Úgyhogy főleg a zenében van, hogy kivonul valamilyen helyszíne a zenei rendezők, szerkesztők csapata a közvetítőkocsival, és ott ugye DAT kazettákra vették fel ezeket az anyagokat. És ezek a DAT kazetták most, hát nem tudom hány év elteltével, ugye mennek tönkre sajnos, mint hát tudjuk, hogy...
Én úgy tudom, hogy a DAT kazetta valamivel erősebb a sima kazettánál, nem?
Nehéz összehasonlítani.
Technikailag.
Az egyik egy analóg rövidítési módszer, a másik meg digitális. De majd én erről fogok
beszélni. Tudom, hogy a hadiparból került át a DAT kazetta, de azt, ha jól tudom.
Nem, azt nem.
Hát mindenesetre van jó néhány felvételünk, de elenyésző a DAT kazetták, annak ellenére, hogy ilyen 10-13 ezernyi DAT kazettánk van, ebből kb. 9 ezer a zenei, és a többi az prózai felvétel, és ezeket most azon vagyunk, hogy megmentsük. A 90-es évek elejére az Írható CD került végre előtérbe, és ettől kezdve aztán mind a mai napig szinte ezeket használjuk, de 2007-ben, és most egy, hát a digitális archívumról két mondatot mondanék, hogy minden hanghordozó ugye csupán hangfájl lesz, csupán, tehát az összes fizikai hordozón lévő hang, ami a szalag, a régi lemezek, az újabb lemezek, a vastagabb, törékeny, bakelyik lemezek, a mikrobarázás lemezek, ezek mind-mind hangfájllá változnak. A CD is, és minden egyéb. A digitalizálás során, ugye így a digitális archívumot 2007 óta a rádió tölti. Ugye nyilván ennek az az egyik oka, hogy a nemzetközi életben már mindenhol ilyen digitális archívumból dolgoznak a rádiók, és hát az egyik legjobb formája annak, hogy ezeket a hangokat megőrizzük az utókornak, valamint könnyű a kezelése. Nem kell ugye a fizikai hordozókat cipelgetni, nem szalad le a szalaga a magról, és így tovább nem törik el a lemez, bár a CD-nek is vannak, ugye ezt majd Péter fogja elmondani, vannak gondjai, de azért...
Kevesebb,
de a legjobb a hangfájl, ugye, főleg a restaurált
hangfájl. Tehát a képnél is van már.
Hogy egy okos ember azt mondta a rádióban, hogy a CD élettartama 20 évnél nem sokkal hosszabb.
Erről Péter beszél. Én utoljára azt gondoltam, hogy egy olyan zenei anyagot fogok most prezentálni, amit lehet, hogy szintén megint valaki kitalál. Nem is az a lényeg, hogy mi, mert azt gondolom könnyen ki fogják találni, hanem hogy ki zongorázik. Is.
Thank you.
nem akartam közbeszólni, mert gondoltam, hogy ebben lesz.
Kincseink vannak, például a Goldmark Károly Sába királynője, Salamina Imáját, Takács Mihály énekli, Blaha Luisa nótákat énekel, Prokofjev saját darabjait adja elő, akkor Grieg saját darabját, a Norvég Nász menetet zongorázza, Bartók, ugye már az előbb beszéltünk róla, Cserhátinak vannak olyan felvételei, amelyek csak a rádióban találhatók, mert Sziatoszlen Richternek most adtak ki, nem a régen hány éve is, de nem tudom, 2-3 éve adták ki, az összes csak Magyarországon játszott koncertjeit, ezt a restaurátorok tették jó minőségűbe, és külföldön hatalmas sikere volt ennek a Richter kiadásnak. És hát ezzel szeretném megköszönni, ezzel a szép zenét.
És Sziatoszlav Richter az orosz, ugye?
Igen, de már sajnos nem jön.
Sok szép élmény felhozott. Köszönöm.
Például a Pacellernek a Herkules fürdői emlékek, próbáltam CD-n megvásárolni, és kiderült, hogy az a felvétel is csak a rádiónak van meg.
Igen.
Akkor a végére, még mielőtt szünetet tartanánk, az eddig elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése?
A hangfájlokkal kapcsolatban, de hát ugye a rádiónak ugye könnyű kezelni, de hogy nekünk például, hát így látássérülteknél, tehát ugye hát sok ember nem annyira ügyes, hogy egy gombbal tízféle műveletet tudjon, tehát hogy hogyan lehet, hogy például albumokat feltesz valami lejátszóra, és akkor albumok közt is tudjon léptetni, meg albumon belül is, tehát hogyan lehet ezt leegyszerűsíteni, mert hát sokan, mert akármilyen modern számítógépek kora van, mindenki nem lehet olyan zseni a számítógépen, hogy a közember, mint ahogy most a telefonoknál jön az érintős telefon és a többi, de a gombos is kell, az úgynevezett papa telefon, hát akkor ilyen papa típusú hangfájlok, készüléket kell csinálni a hangfájlok lejátszására is, ha szabad így, mert még most nem azt mondom, nem csak az idősebb emberekről szól, hanem egyszerű átlag emberek is azért azok mindig lesznek, akik hát, hogy is mondjam, csak hát...
Na Péter mindjárt válaszol.
Én azt gondolom, nem biztos, hogy kellően autentikus választ tudok adni. Én azt gondolnám, hogy ilyen hangvezérelt informatikai rendszerek lehetnek. Tehát amikor beszéddel lehet vezérelni, hogy könyvtárral lépjen, följen, lejjen. Önök biztos, hogy ezt jobban tudják, mint én. Valóban nekem természetes az, hogy könyvtár struktúrában keresgélek, mert látom, de feltételezem, hogy ilyen hangvezérelt rendszerek vannak, nem?
Hát de ma már jó kis problémák.
Igen, csak hogyha mindent rajzolnak, semmit sem írnak betű alatt.
Igen, alatt írta, hogy legyen úgynevezett altext, ezeket így hívják, tehát legyen úgynevezett szövegfelírás az adott hivatkozáshoz. Nem csak a zárban legyen ott, hanem maga a felirat is. Például a Vinamp az egy nagyon jó lejátszó program, azért merem mondani, mert ez tényleg ingyenes, tényleg bárki számára elérhető, és tényleg jól tudja magát a könyvtár struktúrákat is.
Egyébként meg akár az zenét.
Egyébként vannak olyan CD-lejátszók, a filmbe könyvtárként is lehet lépkedni, hogy mondjuk MP3-as formátumban vannak
fel. Hát ugye az a rész, hogy mindenki a rajzból
és hogy könyvben belül hogyan lehet létezni? Tehát az, hogy nem csak kettő közt, hanem akár albumon belül könyveted, mert kettő közt.
Már úgy szöveges könyve?
Jó, akkor én javaslom azt, hogy ezt a szünetbe beszéljük jó, meg. Most tartunk egy negyed óra, 20 perc szünetet, és akkor, ha minden igaz, akkor utána Péter fog következni.
Jó.
Jó, akkor egy kis szünet.